Sok szeretettel köszöntöm a Vörös Marti Rádió minden kedves hallgatóját, Sasvári Csilla vagyok, Fehérvári Beszélgetések című műsorunk vendége ebben az órában dr. Hauber Emőke, kineziológus, természetgyógyász, és Bódai Ádám kutató, akiket nagy szeretettel köszöntök a stúdióban. Most már lassan hagyományás, sőt, inkább azt mondanám, hogy sorozattá vált beszélgetésünk hétről hétre. Az egészségünkről van szó, egy kicsit másképp, mint ahogy eddig megszokhattuk, hiszen ha egy kutató van velünk, akkor azért tudjuk, hogy egy picit mélyebbre látunk, és látjuk a dolgok eredetét, illetve ha egy kineziológus és egy természetgyógyász, akkor talán meg még könnyebben megértjük, közelebb kerül hozzánk ez a téma. Ahhoz, hogy folytatni tudjuk a beszélgetést, egy kicsit mindig vissza kell lépni, éppen azért, mert nem annyira könnyű a téma, úgyhogy én arra kérek benneteket, hogy idézzük fel az előző adás lényegét röviden.
Ugye az előző adásban valójában arról volt szó, hogy a tudatos evés milyen koncepciók mentén tudjuk megvalósítani, illetőleg arról volt szó, hogy az emésztőszervrendszernek a megváltozása, és ez az egész mikrobion, ami egy hatalmas nagy terület, ez milyen kölcsönhatást fejt ki a minket körülvevő világgal valójában. Ugye ebből aztán elkezdtünk a diszbiózis irányába menni, hogy hol van az a pont, amikor tényleg elromlik ez az egész, és milyen jelei vannak ennek. Ugye én akkor egy picit viccesen mondtam, hogy olyan az ember emésztőszervrendszere, amilyen a hűtője, tehát hogy olyan állapotban van, mert hogy ami kint úgy bent, tehát hogy valami jeletükröződése mindenképpen lesz. És Ádám nagyon szépen és tudományosan világította meg ezt a folyamatot. Ugye kicsit lerövidítve elmondtam, hogy az emésztőszervrendszer az, mert ugye a szájtól indul, és ugye a rágással, a fogakkal kezdődik. Tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú szakasz, ahol sok a hiba lehetőség. Ádám?
Igen, és hogy hát ugye az emésztésnek a fázisairól is beszéltünk, hogy először fejben kezdődik az emésztés, még nem is feltétlenül akkor, amikor az étellel fizikai kontaktusba lép a szervezet, már hogy amikor elfogyasztjuk, hanem amikor arra gondolunk, hogy mit fogunk főzni, az már része az emésztésnek. És akkor arról is beszéltünk, hogy aszerint állítja be a szervezet az emésztő nedveket, meg a mozgást, meg az egészet, hogy mire készítjük föl, tehát mi van a fejünkben, milyen információtartalom, akkor ezeket kiegészítik vissza, erősítik, megerősítik a szagok, ízek, ahogy készül az étel. Úgyhogy ez szerint a szervezetünk borzasztó okosan és takarékosan fog megfelelő emésztőnedveket és emésztőenzimeket termelni. Ugye ez a makro tápanyagok esetében állandóan jelen velünk élő tudatossággal étkezünk, úgyhogy azt próbáltuk meg sarkalni, hogy az Emőke szavaival élve az észlelevés fogalmát valahogy próbáljuk meg bevezetni a mindennapokba.
Mindenképpen beragadt a fejembe, amikor arról beszéltetek, hogy oda kell figyelni az evésre, tehát hogy hagyni kell időt erre az emésztési folyamatra, amit persze a mai világban, a stresszes rohangálásban elfelejtünk, és annak mind megvan a következménye. Amiről nem tudtunk beszélni, az tényleg a következmény, tehát hogy milyen betegségeket okozhatnak ezek a problémák, de mielőtt erre rátérnénk, az éhségről magáról kellene még egy kicsit beszélni, tehát mi is ez az éhség valójában?
Hát ugye a vágy az elmében keletkezik, és amikor megjelenik bennünk az a gondolat, hogy szeretnénk enni valamit, akkor az rengeteg érzékszervünket hadba fogja állítani. Hát olyanokká várunk, tudod, erre a pavlovi reflex a kutyáknál, de nálunk az, hogy tényleg akkor elindul egy folyamat, hogy jó, akkor elkezdek gondolkozni, hogy mit szeretnék, hogy szeretnék, elindulok a hűtőszekrényi közben, mert ugye, ha tudom, tehát van egy meghatározott dolog, hogy én mondjuk krumplisalátát szeretnék enni, akkor ez el is indul az a nyelle választása arra, hogy azt tudom, olyan ecetes, olyan finom, de jó lesz benne a hagyma. Igen, és akkor, tehát hogy odáig, és ez már szépen így viszi ezt a folyamatot végig. Viszont nagyon sokszor elindul ez a folyamat, amikor szomorúak vagyunk, és nem feltétlenül vagyunk éhesek. Tehát amikor tényleg valójában éhesek vagyunk, mert nem ettünk tápanyagot mondjuk 6-8 órája, akkor ez egy logikus dolog. De amikor csak igazából szeretném valamivel megnyugtatni a kis lelkemet, vagy utalmazni éppen, akkor szokott ez a legtöbbször elindulni. És akkor először ez úgy indul, hogy hát akkor először töltök egy üdítőt, az nem olyan rossz. Akkor hát ennék hozzá egy kis mogyorót, jó. Oké, okay. Hát jó, de nagyon sós volt, kéne egy kis édes. Jó, rendben, de ez még nem sok, mert ez semmi. Akkor igen, de le kéne valamivel folytanom azt az édeset, akkor kéne egy kis sajt. Jó, de hát a sajtot eszem ahhoz meg, akkor most kéne ennem egy kis avokádót. Igen, de hát az avokádó. De és akkor te tudjátok, hogy ez hogy épül föl. Na most ebből van az, hogy ez nem a valódi éhség érzet, hanem ez egy hiány, amit én szeretnék kipótolni valamilyen módon. És ezt nagyon-nagyon fontos, hogy értsük, hogy ha kiegyensúlyozott egy ember, és tényleg teljesen a jelenben van, akkor ez az éhségérzet, ez nem reális ilyen időközönként. Most nem egy felnövekvő kicsi gyerekről van szó, aki folyamatosan mozog. Biztos tudjátok, de ennem is. Volt az a kísérlet, amikor felnőtt embereket zártak össze 3 éves gyerekekkel, és ugyanazt kellett végigcsinálni, amit ők egy nap, és meghaltak, tehát az olyan mennyiségű mozgás. Ott ez teljesen jogos, hiszen fejlődik. Ugye egy bizonyos kor után ez már nem, amúgy sem, és ezt azért szeretném mondani, hogy tehát azt kell először tisztázni, hogy valódi éhségérzetről akkor beszélünk, amikor tényleg azt is megennénk, amit egyáltalán nem szeretünk, és nem a nasolás irányába megyünk, hogy kényeztethetnénk, hanem akkor tényleg ott van egy spenótlevél, és arra így rá vetem magam.
Nem lehet, hogy függőség is alakulhat ki az evéssel, ugyanúgy, mint mondjuk az alkohollal?
De hát abszolút, ez már egyébként gyerekkorba kezdődik, mert ugye nagyon sokszor, hát te is, mi is szülőként, ugye a jutalmazásnak egyik formája, tehát először a megnyugtatás, tehát ott kezdődik, ugye sírjon, ugye akkor nyilván odaadja az ember a mellét, akkor utána már más módon, de hát hogy van egy ilyen megnyugtató szerepe. Aztán ugye ebből indul ki a függőség, hogy az ember, hogyha eszik, akkor megnyugszik. És ugye a szülő is sokszor élezze, hogy jaj, hát ne hisztizzen, akkor inkább kap egy csokit. És akkor hát ebből aztán szépen kiépül a többi függőség is.
A klasszikusan az élettanban az éhségnek 3 nagy kategóriáját érdemes megkülönböztetni. Az egyik kategória az, amit valódi éhségnek hívna az ember, ez pedig az, amikor elfogy az energiahordozó, de az összes, tehát igazándiból a szervezet kimerülését jelző érzet. Ez az éhség, ez elképesztő mennyiségű hormon termel bennünk, ami motivál és ébren tart azért, hogy táplálékot keressünk. Ezek az úgynevezett éhséghormonok a gyomorban termelődnek, párhuzamosan ugye a hasnyálmirigyben, ahol az inzulin is termelődik, van mellette egy glükogén lebontásért felelős glükagon nevű hormon, ami azt csinálja, hogy a raktárakból folyamatosan veszi ki az elraktározott anyagokat. Ugye a múltkor erről beszéltünk, hogy óriási szerepe van annak, hogy megéljük ezt az érzést, mert hogyha nem vagyunk sose éhesek, akkor a szervezet nem fog a raktárakhoz hozzányúlni. Nem tud az elraktározott tápanyagokból vagy zsírokból energiát előállítani. Ez a valódi éhség egyébként, ez hullámokban tör az emberre, mint minden ilyen ciklikus dolog. Beszéltünk arról, hogy ezek a napi ciklusnál sokkal rövidebb idejű hullámok, ilyen 90 percenként kap minket el ez a fajta fú, de rettenetesen éhes vagyok állapot, és nagyjából 20 percig szokott tartani. Ezek, azt is tudnunk kell, hogy ezek ilyen, mint a szörf úgy működik, tehát hogyha fölélénkül, tudatosodik bennünk, hogy nagyon éhesek vagyunk, de ha nincs módunk enni, akkor azért természetesen hozzászokunk ehhez a típusú érzéshez. Azért jó ez a hozzászokás, mert ilyenkor a gyomornak meg a beleknek az űrtartalma kicsit el tud lazulni, vissza tud állni. Tehát ugye ilyenkor húzódik össze a gyomrunk. Ez azt jelenti, hogy utána később kevesebbel is kvázi be tudjuk érni. Ez alatt az idő alatt rengeteg olyan enzim termelődik, ami a későbbiekben elfogyasztandó étel megemésztéséhez fontos és hatásos. És ezért is van, hogy sokkal alaposabb egy éhség után elfogyasztott ételnek az emésztése. Sokkal több tápanyaghoz jut a szervezet ilyenkor. Ugye ez az alapéhség, amikor rengeteg hormon van, motiváció van, és ahogy mondtad, a függőséget, ez klasszikusan az hozza, hogy amikor eszünk valamit, akkor az agyunkban a jutalomközpont azt mondja, hogy hát ügyes vagy, nagyon jól viselkedtél, ezért kidob egy csomó ilyen boldogsághormont, vagy egy kis dopaminnal motivál minket arra, hogy csináljunk valamit, vagy az endorfinokkal elcsökkent, és amikor jól lakunk, akkor a szerotonin nevű ugyancsak megelégedettség, vagy boldogsághormon az, ami elönti a testünket, és akkor nyugodtak leszünk, nem leszünk izgágák, ugye ez egy ismert dolog. Most a másik éhségtípus, amit nagyon nehezen tudunk megkülönböztetni így a modern aranykorban élő ember, ez pedig az, amikor hirtelen valamilyen igénybevételtől, ez lehet stressz is, tehát nem biztos, hogy fizikai igénybevétel, egy mentális megterheléstől is akár, de egy busz után futástól is hirtelen leesik a vércukorszintünk. És ugye ennek a hatására a dopamin rendszer iszonyatosan elkezd minket motiválni, de ez tényleg ilyen függőségszerűen, hogy szerezd be a mindennapi cukrodat, de azonnal. És hogyha elmegyünk ilyenkor egy látványpékség előtt, akkor egyszerűen nem tudunk ellenállni azoknak a könnyen emészthető szénhidrátoknak, amiket ők kínálnak. Ugye itt az a probléma, hogy az ösztönös éhséget ilyen szempontból marketing eszközökkel még felerősítjük. Tehát, hogy azzal az illattal, azokkal a fűszerekkel olyan módon kívánatossá tesszük ezeket az élelmiszereket, hogy egyszerűen nem tudunk elmenni anélkül, hogy ne ennénk belőle, mert azt hiszük, hogy az életünk múlik rajta, hiszen mi ilyenkor tényleg elhiszük, hogy nagyon éhesek vagyunk. Valójában ez nem így van. És a harmadik típusa, az pedig az a típusú éhség, ami már nem tápanyagforgalomhoz nem köthető, kizárólag csak a stressz és a nyugalom hormonjainak hát azt mondanám, hogy ilyen junkie stílusban, tehát azért eszünk este sokat, és azért addig, amíg ki nem pukkadunk, mert egyszerűen szükségünk van arra, hogy az egész nap lestresszelt szervezetünket valami megnyugtassa, és az étkezés közben és után termelődő hormonok azok nagyon erős nyugtatók is. Tehát ilyen szempontból ismerős az az érzés, amikor nyugalomba esszük magunkat. És még egy dolog, hogy ugye az emberi érintéssel, simogatással összefüggésbe hozható az édes ízek élvezetének a megélése. Hogyha valaki egy intim kapcsolatban van, és akár anyagyermekével, tehát minden esetre az, hogy közeli, fizikai kontaktusban, akkor mind a kettő számára egy oxitocin nevű hasonlóképpen ragaszkodást és boldogságérzetet adó hormon termelődik. Viszont ebben az esetben az édes íz iránti fogékonyság megváltozik, tehát nem kívánja annyira az az édes ízt, aki ilyen testi kontaktusban van. Nyilvánvalóan az élet más területein is hasonlóképpen működik ez. Ha viszont ez elmarad, és egy ilyen boldogtalanságérzés önti el az embert, akkor ezzel az édesség fokozásával próbálja ezt a hiányérzetét pótolni. Ez is számos kutatásból kiderül.
Cikáznak közben a gondolataim, és félek, hogy elfelejtem, amit meg kell, hogy kérdezzek. Ugye van egy olyan magyarázat is az evéssel kapcsolatban, hogyha túl ritkán eszünk, akkor a elfogyasztott ételt a szervezet elkezdi tartalékolni, mondván, hogy aggódik, hogy legközelebb is soká fog kapni, és kell ez neki. Erről mi a véleményetek?
Minden ember egyedi. Egyébként van, akiknél tényleg így van, de ez inkább a stresszes életvitel miatt van így, nem a normál evolúciós működés miatt. Tehát azt gondolja, tehát hogy ugye felkelsz reggel, eleve ideges vagy, idegesen fekszel le, nem pihened ki magad, emiatt már eleve reggel fáradtan kelsz fel, és maga a gyomor is egy ideges állapotban van. És ez a bolygó ideg, ez eleve be lesz teljesen feszülve, és ez rányomja arra a bélyegét, hogy tényleg megeszed, és azt hiszi, hogy muszáj lesz tartalékolni, mert az életedre megy a játék. Egyébként először a hasi zsír szokott olyankor megnövekedni, tehát ezt lehet látni, és hogy már nagyon stresszes az emésztőrendszer. Tehát, hogy mondjuk van egy normál alkat, és csak a hasi részen elindul.
Hasnyak. Tehát ez az a Cushing-szindrómának a jellegzetes formái az, hogy pocak növekszik, a nyak nő egybe a törzsel.
Igen, és ez így van, ez ugye abszolút, és ott már ez, amit mondasz, nagyon effektív ez a tartalékolás, hogy azt hiszi, hogy vésztartalékolni kell, mert nem fog túlélni. Egyébként lelki értelemben igaza van, mert olyankor leszokott kapcsolni az a meridián, az a meridián, hogy nincs választásom. Tehát van az életben valami olyan dolog, ahol én így ki vagyok szolgáltatva a környezetnek. Ugye a legnagyobb félreértés az abból van, és azért indul el a tartalékolás, hogy a múlt már nincs, a jövő még nincs, csak a jelen van. És aki elkezd tartalékolni, az vagy a múltban van, vagy a jövőbe. Ami az egyik már nincs, a másik még nincs.
Tehát mindenképpen összefügg a pszichével.
Abszolút, igen.
De ez egy alapvető kérdés. Az alapvető kérdés itt az, hogy az egészséges szervezet az nem cipeli a túlsúlyt, mert az hátrányos lenne neki. Tehát amikor az ember szervezete, tehát mondjuk a lelke, a szelleme és a teste harmonikusan egészséges egész, akkor nincs rajta túlsúly. Tehát meg kell keresni az okot először, hogy mi az, ami miatt az ember raktároz. Ahogy Emőke mondja, itt az időben is óriási problémák vannak, és hát ugye sokkal egyszerűbb. Ugye az ember számára ismere, mit tudom én, az ember fejlődése több százezer éves természetes élete után, most az elmúlt 100 évben olyan új anyagok kerültek az asztalunkra, amit ételnek hiszünk. Ugye erről mi egy egész komoly adást is csináltunk, a mit eszünk élelmiszert vagy árucikket, tehát hogy ezt muszáj beszélni erről, mert hogy egy alapösztön az, amit marketing eszközökkel fölhájpolunk. Tehát, hogy azért kapunk alap, mondjuk, ha jó Isten nézzük, mert kutatóként nem tudom, hogy beszélhetek erről, de hogyha a teremtőt nézzük, akkor ő adott nekünk ösztönöket. Az ösztönök arra vannak, hogy ne felejtsünk el olyan dolgokat, miközben magasztos munkát végzünk, vagy gondolkodunk, mint például az evés vagy a fajfenntartás. Ezt nem tudjuk elfelejteni. Na most, amikor ezt reklámozzuk, tehát amikor megjelenik a televízióban a csodálatos krémfagylalt, amit leöntenek karamellával, hát mindenkinek összefut a nyál a szájába, de én eleve tudom, hogy én bármikor meg tudnék enni egy karamellás fagyit. Most akkor, amikor erre emlékeztetnek, akkor ez micsoda? Ez egy nagyon ocsmány húzás. Most bocsánat.
De hát nem tudsz tényleg úgy elmenni egy repülőtérre, hogy minden mesztelenőkkel van reklámozva, a laptoptól az autóig, tehát minden mutatja, hogy amire te vágysz, az egyébként az, de amögött még van más is.
Akkor lesz mesztelenőd, ha megveszed azt a laptopot.
Ez így az árukapcsolás lényege. És valójában igen, amit Ádám mond, az egy nagyon-nagyon arra, oda kell egyébként figyelni, hogy minden, ami finom, az ugye vannak a természetben a hossz színek, ami hozzá van egy érett almának, gyönyörű színe van. Tehát ez egy csodálatos színe, az epernek is. Tehát amikor nézed, akkor azok a cseresznye, mondjuk igen, most abban a szezonban vagyunk, és megnézed, hogy az összes olyan rákcsa, meg minden, és most nem amik egyébként kimondottan értéktelen anyagnak számítanak, azok olyan színűben vannak, hát ők is tudják. Tehát, hogy ez egy tudományos marketing, hogy olyanba teszem, mert akkor a fogyasztás, tehát akkor elindul az, hogy hú, ez finom lesz. Hát hiszen minden ilyen színű dolog finom. Tehát akkor nyilván ez is. Tehát.
Talán az és az evéssel kapcsolatban érdemes a hagyományt is idehozni, mert sajnos nálunk Magyarországon ez hagyomány. Én a családommal emlékszem, hogy édesapám akkor annak idején, ha kirándulni mentünk, vagy nyaralni, azért kellett elindulni reggel 4-kor, hogy 6-kor megálljunk a parkolóba reggelizni, mert az már a kirándulás része volt. Vagy nézzünk meg egy rendezvényt Magyarországon, hát az evés-ivásról szól természetesen, az ünnepeinkről pedig ne is beszéljünk.
De beszéljünk.
Hát, az egy külön adás témát szerintem felől áll, de egyébként nincs, tehát pont Ádámmal mosolyogtunk azon, hogy a Popper Péter könyvében olvastam Ádám, hogy nincs a világon még egy olyan nemzet, aki az evéssel ennyit törődik és foglalkozik, mint mi, vagy úgy fogalmazom, hogy zabálással, nem akartam ennyire vulgáris lenni, de igen. Igen, egy picit nálunk ez tradicionálisan nagyon nagy hangsúlyt kapott, csak most már nem jó értelemben kapja szerintem a hangsúlyt. Nagyon kevéssé változatos már az, ahogy eszünk. Tehát azért, hogyha megnézzünk egy...
Meg nem szezonális,
igen, és ugye, ha visszamegyünk a 18. századig, 19. századig, sokkal több hal szerepelt például, tehát mi régen halország voltunk, ugye ezt is kevesen tudják, ugye így van a folyószabályozás előtt, tehát teljesen más élelmiszerek voltak egyébként, hogyha kinyitunk egy olyan szakácskönyvet, ez egy érdekes utazás, én nagyon sok ilyet van is otthon, nagyon szeretek belőlük főzni, akkor teljesen más ételeket és fűszereket találunk a tradicionális magyar konyhába, tehát nem mondanám azt, hogy a piros paprika, só, bors, tengely volt a Szent Háromság, tehát hogy azért nem így volt, tehát ott vannak azért a csombortól kezdve számos olyan fűszer, ami egyébként nagyon értékes, és vissza kell nevezetni gasztronómiai szinten, ezzel egyébként többen szerencsére próbálkoznak is. De valójában véve a mindennapokba nem kerül bevezetésre, mert bonyolult. Tehát minden olyan, ami 3 vagy 5 alapanyagnál bonyolultabb elkészíteni, azt nem, tehát azt hát nem szívesen
nem lesz időnk reklámot nézni, hogyha igen. Nem valami készen vett dolgot.
Igen. Tehát akkor azt úgy érzed, hogy ez egy áldozat. Én azt látom a legnagyobb problémának, hogy az emberek, és azáltal, hogy ugye a nők is családfenntartóak lettek, tehát 2 munkahelyük van, maga a főzés és a táplálás, vagy ez az együttevés, vagy ami jó lenne a célszerűség miatt, meg egyébként az élettani hatások miatt, az nagyon eltávolodott, és ez már egy áldozat. Tehát áldozatnak érzi az ember azt, hogy még azzal időt töltsön, hogy bevásárol, hogy elkészíti, hogy megfőzi, és emiatt sajnos valóban a értéktelenebb tápanyagok irányába ment el igazából a beszerzés, és akkor ebből aztán az emésztőszerrendszernek számos problémája származott, és származik.
Óriási generációs kérdések is feszülnek ebben, mert hogy ugye az élelmezésnek volt a szűkös időszaka a középkor, utána egy kicsit az ipari forradalom idején, amikor egyre több munkásra volt szükség, akkor a tömegtáplálás eszközei fejlődtek, ki gondolhatunk itt a nagy multinacionális vállalatok kezdeteire, akik ilyenkor szaporodtak
meg
el.
Meg a tápszerekre, mert
a
nem
tápszerek,
tudták.
Hogy a gyerekeket ne, az anya nem tudja nevelni, mert dolgozik ő neki valamit helyettesítő kell. Ezt a második világháború után, ahogy a haditechnikából mondjuk élelmiszeripar és mezőgazdasági technológiák lettek, valami elképesztő módon meglökte. És ezzel párhuzamosan a háborúkat megélő generációk, tehát akik a 900-as évek elején születtek, és mondjuk két háborút meg egy forradalmat átéltek itt az országban, azok számára a legnagyobb probléma a nélkülözés volt. Tehát ők megéltek hosszú-hosszú időszakokat nélkülözésben. Tehát ők úgy nevelték azt a következő generációt, ugye akik 45 után, vagy 45 környékén születtek, vagy a háború után, második világháború után születtek, hogy számukra az volt a legfontosabb, hogy minden étel meglegyen. És ugye erre a szocialista ipar Magyarországon képes is volt, tehát mindig volt azért párizsi, meg kenyér, meg tej a boltokban, meg cukor, meg zsír, vagy valamilyen zsíradék. Ugye erre jött a növényolajiparnak a fantasztikus fejlődése, amit egy kis reklámmal megsegítettek, hogy az állati zsírok egészségtelensége miatt olajjal kell főzni. És ez a generáció, ez a szeretetét, a szeretet nyelve az az etetés lett. És az ő számukra az ünneplés, az összekapcsolódott a bőségesen megrakott asztalokkal. Ugye a mi szüleink, akik ugye így nőttek föl, ők viszont megpróbáltak olyan dolgokat adni nekünk, amikbe ők hiányt szenvedtek. Tehát mi azok vagyunk, akik keresik az édességet, a csokoládét és a fagylaltot, mert az ő számukra a fagylalt az különlegesség volt. Csak szezonban, csak ritkán, déli gyümölcsök, dettó. Tehát mi állandóan tudunk banánt enni, holott valójában élettanilag nincs rá szükségünk. De ez azért van, mert ők sorban álltak a banánért, azért, hogy nekünk legyen banánunk. És ugye a mi gyermekeink számára az étkezés az egy teljesen elvont fogalom lett, ami elveszi az időt attól, amivel ők valójában szeretnének foglalkozni egy sötét szobában a számítógép előtt. Ezért ők azokat a dolgokat fogyasztják, amik a lehető legkevesebb energiabefektetést hozzák. Tehát számukra ugye a bőségnek a maximuma megteremtődött. És ugye kiépült egy olyan, hát én azt mondanám, hogy ez egy orbitális divat lett, hogy mindenki avval foglalkozik, hogy különböző étkezési irányzatok, a paleo, a keto, a nem olyan, mert a karnivor, mert a vegán, de nem a vegán, hanem a vegetáriánus, meg az ovolaktó vegetáriánus, és én Atkins diétát fogyasztok, te pedig mit tudom én, melyik Hoskins diétát fogyasztasz, aztán a végén mindenkinek nasi motója lesz, vagy hasimoto, bocsánat.
Ez egy pasmirigy betegség, ugye?
A hasimoto, csak Ádámmal azt figyeltük meg, hogy mindig van mögött egy inzulin rezisztencia, és azért mi egy kicsit Hashimoto-nak szól. Hashimoto, vagy ez úgy indul, hogy először valahogy ott azzal vannak a problémák. Egyébként, amit Ádám mondott, ez tényleg sajnos így van, hogy én is azt látom, hogy teljesen megváltozott ez a dolog, és valójában véve ennek a diétáknak a helytelen használata és a nem megfelelő szakemberek által ajánlott problematikája, hogy a netről mindenki letöltötte, elkezdte, csinálta, tönkre ment mindenki a közemésztőszerű rendszere, mert egyszerűen nem volt köze ahhoz, amilyen ő valójában, tehát az ő folyamataihoz.
És a legfontosabb dolog a tápanyagoknak, minden természetes tápanyagnak van egy étvágyat szabályozó komponense, amiket mi úgy hívunk, hogy keserű anyagok, meg lektinek, meg intoleranciát okozó anyagok, meg gliadin, meg, tehát hogy nevet tudunk adni neki, és akkor egy idő után mondjuk glutén érzékenyek leszünk, de azt kell tudnunk, hogy a szervezetünk toleranciáján túl fogyasztott élelmiszerekben lévő anyagok, azok természetes étvágy szabályzók voltak. Ezek azért vannak, voltak benne, hogy a növényekből igényeink szerint együnk. Talán a múltkor beszéltünk arról, hogy amikor éhes vagyok, akkor az én éhségérzetem az egy rossz érzés, ugye? A környezetemben legfeljebb akkora rossz érzést érdemes kelteni, vagy fájdalmat, mint amennyi fájdalmat nekem okoz az éhség. De az, amikor egy komplett marhát azért vágok le, hogy egy darab bélszint elfogyasszak, akkor ez egy aránytalan dolognak. Ugye ez rendben van. De amikor egy család eszi ezt az egész állatot mondjuk egy fél éven keresztül, akkor az meg megint csak az egyensúly irányába mutat.
Említetted elég, hogy tulajdonképpen személyre szabott, hogy mit tegyen valaki, de ezt mitől lehet tudni, hogy kinek mi a jóféle étel?
Hát ugye először ki kell kérdezni nagyon részletesen, hogy hogyan történt az ő föltáplálása. Legelőször onnan indulunk, hogy hogy született. Tehát, hogy császármetszéssel, normál módon mennyire volt traumatikus a szülés, tudta szoptatni az anyukája, nem tudta szoptatni az anyukája. Utána rátérünk arra, hogy akkor ő hasfájós volt, hogy inkább felső légúti megbetegedésekre volt hajlamos, akkor utána elmegyünk abba az irányba, hogy megnézzük azt, hogy a feltáplálásban a nyers élelmiszerek voltak a többségben, vagy a főtt élelmiszerek, mennyi hús fogyasztott egyébként, hogy egy héten csak egyszer vagy kétszer. Tehát végignézzük, mert ugye azt szerint fog az ő emésztőszerrendszer alakulni. Tehát akik mondjuk tartottak tehenet, és rendszeresen fogyasztottak tejterméket, azoknak ez egy nem jelent későbbiekben sem általában problémát. Viszont nagyon sok helyen, ahol ilyen bolt itt tehéntejjel történt például a hozzátáplálás, mert az anyuka nem tudta szoptatni, ott például ez már megjelenhet egy problémaként. Tehát ezért kell részletesen kikérdezni valakit. Utána végigteszteljük azt, hogy mik azok, ugye két út van. Vagy hát én mindenképpen végigtesztelem, és akkor megnézzük, hogy minek a bontásával van probléma a szervezetbe. Tehát, hogy a szénhidrátok, fehérjék, zsírok, cukor, tehát hogy szépen mindenem végigmegyünk, és megállapítjuk, hogy mik azok az anyagok, amik egyébként akár allergiát, akár intoleranciát okoznak, és akkor abból felállítunk egy prioritást, mert mindig van egy elsődleges, tehát valahonnan elindul, és akkor egyre több lesz, tehát ugye egyre több kereszt allergén fog majd megjelenni, és akkor először a gyökérokot próbáljuk meg ebből kezelni. Ha valakit ennél részletesebben érdekel, akkor az elmegy egy ételintolerancia vizsgálatra, ahol kap egy teljesen, meg hát ha indokolt, akkor én mindenképpen meg is kérem, hogy menjen el, és akkor ott lesz egy nagyon hosszú lista, ami rajta lesz, hogy mi az, amiket ő egyáltalán nem fogyaszthat. Ugye arra kell figyelni, hogyha valaki 10 napig nem fogyaszt egy tápanyagot, akkor gyakorlatilag az ő enzimei, amik azt ugye emésztenék, azok nem fognak tovább termelődni. Tehát ez azért is veszélyes, hogy minél több ilyen anyag kerül kizárásra, annál érzékenyebbek leszünk egy sor anyagra. És hogyha mégis az élet úgy hozza, hogy nem tudok más lenni, ez nagyon nagy problémákat fog okozni. És ugye ezért volt érdekes ez a diéta, amiket mondott Ádám, hogy ugye ha belegondolunk abba, hogy valaki kitalálta magának azt, hogy ő akkor most csak paleolit módon, és most csak, vagy mondjuk legyen a ketogenezis, mondjuk ez oké. Akkor meg a paleónál is ez volt a baj, hogy ott a zöldség és a hús arány, az nagyjából azért egyező kéne, hogy legyen. Most ebből én mindig azt láttam egyébként, hogyha elmentél egy piacra, vagy még a mai napig, hogy ó, hát én ősember, meg paleó, meg ketogén étrenden vagyok, és akkor mentek a 8 kolbász és egy darab uborka. Ez nem az arány. És itt ugye az volt, hogy mindenki tök nyugodt volt, hogy de hát én nagyon jól vagyok. Hát igen, de aztán jöttek a problémák. Szóval, hogy ez nem ennyire szabad értelmezés, ezt ezért karakíroztam ki. Tehát ezért ennél egy kicsit tudományosabban kell ezt megállapítani. Például, hogyha valakinek tényleg mondjuk te cukorbeteg, akkor azért az, hogy mennyi, most attól szed rá gyógyszert, az nem azt jelenti, hogy ő megehet 1 kiló cseresznyét. Tehát ez
hát vagy egy...
ez nem...
Tehát ez nem darab croissant.
Vagy két darab croissant, igen, így van, meg hozzá mondjuk egy 1/2 liter teljes kávét mézzel.
Ez nem feloldozás.
Mert az nem feloldozás, az nem lesz elég ahhoz. Tehát ugye azt kell érteni, hogy fegyelmezettséget kell valahol magunkba tanúsítani. Egyébként nekem a háziorvos barátaim, és nagyon tisztel meg szeretem őket, hát ugyanezen vannak kiborulva. Hogy önmagában az a tény, hogy fölírtuk, az még nem oldja meg. Tehát a fegyelmezettség és a diét, tehát az, hogy elküldi dietetikushoz, az azért van, mert tudjuk, hogy az kellene. De azzal úgy megnyugszom, hogy megvan, és utána még egyébként túl is lépik. Mert ugye az szokott lenni, hogy ugye amiatt beállítják mondjuk ezt a területet gyógyszeresen, akkor tényleg sok az ingadozás, de utána, ha beállt, akkor most már azt teszek, amit akarok. Ez egy nagyon-nagyon nagy csapda, tehát ezt azért mindenkinek szeretném elmondani, hogy ezt meg kell részletesen konzultálni a kezelőorvossal, hogy a diéta az ugyanannyira része a kezelésnek, mint a gyógyszeres kezelés. Tehát nem választható külön, sőt, mert az önmagában nem lesz elég, sőt.
Sőt, tehát tulajdonképpen fontosabb a diéta. Mert, és gyógyszert ritkán írnak ezekre a gondokra?
Hát már nagyon a végső, mert az a baj, hogy későn szokott kiderülni, mert ugye már előtte van egy 30-40 év nem kikimélt, éjszaka nem alvással töltött egyébként örökké stresszes embernek az élete, ahol ez már nyilván megmutatkozik így 50 éves kor körül, és akkor hát ott ugye számos probléma szokott egyszer napvilágot látni, és akkor igen, akkor ezt is kezeljük.
Tulajdonképpen ebben a műsorban, amiről beszélni szerettünk volna, az a reflux. Maradt rá 10 percünk, hogy akkor fölhozzuk ezt a problémát, hogy tulajdonképpen mi is ez, és hogy függ össze ezzel a táplálkozási témával.
Jó, hát az Ádám elmondja az élettani részét. Én azt szeretném mondani, hogy lelkileg ugye ez a férfiaknak volt inkább a betegsége, mégpedig azért, mert a gyomorbetegségek és ezen belül a reflux. Ugye ennek kettő oka volt, hogy a férfiak a neveltetésük nél fogva, az volt a konvenció, hogy nem beszélnek a problémáikról. Tehát egy férfi, és nem sírnak, és magukba megoldják. Tehát ez egy klasszikus nevelési jel volt. Emiatt ugye egy befele folytás volt, egy folyamatos rágódás, ami lelkileg nyilván ennek a betegségnek kedvez. Ráadásul ugye a férfiak voltak a családfenntartók, tehát sok volt rajtuk, tehát akkor még nem, tehát a háború előtt még nem feltétlenül dolgoztak a nők, főleg így főállásba. És ez egy tipikus. Most azt látjuk, hogy teljesen átrakódott a dolog, és most már sokkal több a női gyomorbeteg, mint a férfi, azzal, hogy a nők beléptek a család fenntartás és a kettő sejtállás frontvonalába, amit nyilvánvalóan nem tudnak megemészteni egy nőt. Mindig azt tesz a legfeszültebbé, hogyha vagy otthon nem tud helytállni, vagy a munkahelyén, vagy egyiken sem.
Mondjuk így azért elég sok lehetősége van kialakulni a refluxnak. Gyomorégés vagy reflux, ugye az egy irritációval kezdődik általában. A gyomor emésztő enzimei olyan területet érnek el, amiket nem véd egy nyálka bevonat, egy úgynevezett mucin réteg. Tehát a gyomor, ha egészségesen működik, akkor úgy van, hogy egy hatalmas izmos szerv, aminek a falán kehely sejtek folyamatosan egy erős nyálkát termelnek. Ez a gyomor, mondjuk az, hogy bevonata, ami az emésztő enzimektől, a gyomorsavtól megvédi magát ezt a hatalmas izommozgásra képes gyűrő, gyümöszkölő szervet. És alatta, fölötte olyan bélszakaszok vannak, ugye fölötte a nyelőcső, alatta a vékony bél kezdete, ami igazándiból már érzékeny ezekre a savas emésztő enzimekre, és éppen ezért, ugye ahogy a gyomorból távozik a már megemésztett falat, rendkívül savanyú ugye a gyomorsavak által elsavanyított állapotban. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy joghurt krémességű, de nagyon savanyú, mint egy Coca-Cola. Bocsánat, neveket nem mondunk, de mint egy erősen savas anyag. És ugye ilyenkor a hasnyál fantasztikus mennyiségű lugot termel, kvázi nem lugot, de egy puffer oldatot termel, ami közömbösíti, semlegesíti a gyomorból kijövő tápanyagot. Ez a normális útja. A nyál önmagában lugos pH-jú, tehát egy lugos kémhatású valami, és ahogy a gyomorba leér, ugye ő a felső záró izmot keni tulajdonképpen. A reflux az akkor alakul ki, és ez főleg a fölfele jövő savbüfögések, vagy ilyen úgynevezett nyitott nyelőcső és gyomor kapcsolatnál érdekes, hogy föl tud jönni a nyelőcsőbe a gyomor tartalom, a gyomor emésztő enzim csomagja, a savak, és ezek kimarják ezt az izomgyűrűvel összezárt ilyen kapcsolatot, ahol a nyelőcső és a gyomor összekapcsolódik. Ez azért akkor szokott ilyen előfordulni, ugye élettani értelemben nagyon sokat eszünk, nagyon-nagyon sokat eszünk, és akkor gyorsan megerőltetjük magunkat, futunk, nagyot hajolunk, stb., de ez már a konkrétan a lakomáknál szokott így lenni, hogy na még egy desszert, na még egy szelet hús, na még egy pálinka, na még egy somlói galuska, na még egy vörösbor, és ott betelik a pohár, a gyomor minden egyes összehúzódásánál túl van feszülve, ez olyan, mint egy zsák, amitnek nem tudjuk bekötni a száját, mert addig töltöttük. Ugye ez egy teljesen normális reakció, hogy kibugyog belőle. Nyilvánvalóan ennek akkor, ez csak akkor tud csillapodni, amikor a gyomor elkezd tudni ürülni. Viszont érdekes módon mind a két záró gyűrű akkor tud jól zárni, hogyha a pH, tehát a kémhatás különbség nagy. Tehát fönt lugos a nyelőcsőben, lent lugos a bélben, és közötte a gyomorban meg nagyon erősen savanyúnak kell lenni ahhoz, hogy ez jól zárjon. Hogyha nem elég savanyú, tehát mondjuk úgy érzem, hogy ég a gyomrom, és iszom egy pohár vizet, magyarul higítok, az egyébként nem elég savon, avval nem engedem, hogy magától reflexzerűen bezárjon ez a két kapu. Tehát ebben igazándiból nem jót teszek a szervezetnek, mert hogy minden ilyen higítás, minden ilyen gyomorsav lekötés funkció, az tulajdonképpen ezeknek a kapuknak a zárását nehezíti meg. Rövid távon egyébként nagyon hatékony, hiszen lemossa meg egy pohár hideg víz, az hűti és nyugtatja a kimart nyelőcső szakaszt. Ezt értem. De amikor lekerül a gyomorba és higítja a gyomornedveket, akkor nem fogja engedni, hogy összehúzódjon rendesen az a szakasz.
Mi a megoldás?
Hát a megoldást az ugye először is a diéta. Tehát, hogy a régi házi orvosok legjobb praktikája az volt, hogyha valakinek refluxa van, akkor őt bizony koplalásra fogták. Tehát, hogy az egyértelműen segít.
Az is segít, hogyha kivesszük. Tehát először is minden nagyon meg kell rágni. Tehát általában jellemző ennél, hogy nagyon mohó, nagy falatokba történő evés. Lehet, hogy a fogazat hiányosságából is adódik, vagy például nem jó a nyálmirigyeknek a nyáltermelése. Tehát ezeket se lehet figyelmen kívül hagyni egy refluxnál. Tehát, hogyha teljes körülön akarjuk megközelíteni, akkor ezeket is meg kell nézni, hogy az egyénnél ez rendben van-e. Amúgy egyébként a következő szakasz az, hogy mondtuk is, hogy megrágja, és akkor mondjuk egy minőségi, de nagyon jó, tehát ezért jobb az, hogyha kivesszük a nyers tápanyagokat, minden, ami igazából ilyen irritációt csinálna. Nagyon jó például leveskúra ilyen esetben, például egy sima húsleves alaplének a fogyasztása 3-4 napig, amiben benne vannak a nyomelemek, ásványi anyagok, viszont nem terhelik, tehát egy folyamatosan tud épülni újra a gyomor nyálkahártya. Kimondottan nem tesz jót egy ilyen felmaródás. A nagyon magas savas, mondjuk amikor már tényleg nagyon föl van maródva, paradicsom, a narancs, tehát ezek még jobban marni fogják. A koffein, tehát a cselsavas, a kávé, vörösbor, akkor a zöld tea, tehát amik ilyen nagyon erős cselsav, de ugyanígy a gyógyteák is, amik erősen cselsavasak. Ugye az is egy nagy hiba ilyenkor, hogy rengeteg gyógyteát ígyunk, mert akkor jobb lesz. Ez nem igaz ebben az esetben.
A maga a megoldás egyébként pont a nyelőcsőnél, ugye a élettani értelemben ugye ez csak a kezdete, hogy felmaródik, utána nem tud rendesen összecsukódni, mert meg kisebesedik. Van, amikor úgy alakul az ember, hogy a rekeszizom, ugye, ami elválasztja a felső és az alsó részt, tehát magát a nyelőcső is átmegy rajta. A rekeszizom fölött, tehát a rekeszizom és a gyomorszáj közé tud ékelődni egy kis
zsír.
Vagy egy kis lerakódás, és ugye mondjuk ezt inkább raktározásnak. És akkor mint egy sapkán a bojt, egy ilyen elzár, mint egy kolbász elzáródást okoz. És ott az a nyelőcső szakasz, az egy állandó irritációnak van kitéve. Hiszen az fölötte egy már épp nyelőcső részen összezárunk, alatta pedig a gyomorból ki tud pufogni. Ez az, és az egy állandó irritációt fog adni, az, ami tipikusan az angol a heartburn-nel, tehát a szív fájdalommal összetéveszthető gyomorégésnek ismer. Ugye ezeken általában ugye a koplalás azt, hogy ad egy kis nyugalmi időszakot. A másik az, ami nagyon fontos, az a nyál és a nyálképzés. Mert a nyelőcsövet a nyál keni és a nyál rakja rendbe, tehát ezt a gyomor soha nem fogja tudni rendbe rakni. És azt lehet látni, hogy azok, akik stresszben vannak, ugye amikor stresszelünk, akkor kiszárad a szánk, ugye?
Hát és az időskorral is jön a szájszárasság, illetve ott meg még a fókhiány is.
A fókhiány és a rossz rágás és a szájszárasság. Most ugye olyan dolgokat érdemes ilyenkor fogyasztani, itt az édesgyökér, mint olyan, ami kifejezetten a nyálka termelést fogja segíteni, és azt nem úgy csináljuk, hogy csinálunk egy édesgyökér teát, hanem egyszerűen beáztatjuk a gyökeret és szopogatjuk. Nyeldekeljük le ezt a mucin termelésre serkentő anyagot, és egyébként ez az, ami ki fogja kenni ezeket a sebeket.
Nagyon jó, ilyenkor például egy kocka citrom, vagy egy szelet citromnak is a...
Ami furcsa, mert igen. Valójában elsőre mar, de mégis lugos.
Az első, hát az pont ugye a fejben, amikor meglátjuk a citromot, akkor a nyálunk az már azonnal megemeli az ion koncentrációt.
Csak beszélünk róla már.
De hogy a nyál elválasztás is megnő, és azért, hogy az ománcot ne bántsa a citromban lévő erős sav, a citromsav, ezért azonnal megváltoztatja a pH-ját a nyálnak. Tehát egyből olyan oldat lesz, ami már kezelni fogja a savától okozott károkat. Tehát egy citrom elszopogatása, egy citrom karika elszopogatása az úgy hat, hogy megemeli a nyálban a puffer hatású vagy lugos hatású összetevők mennyiségét azért, hogy a savat ellensúlyozza. Csodálatos ez a rendszer.
Nagyon jó például a homoktöv is ugyanebből a célból, mert ő is ugye nagyon savanyú. Tehát bármilyen, ami tényleg egy jó irányba viszi, ahogy Ádám mondja, és a nyáltermelést ugye elkezd. Ugye itt az a lényeg, hogy ahhoz pihentetni kell, mert nem tud különben meggyógyulni. Tehát, hogy itt azért nagyon fontos, amit az Ádám mond, hogy önmagában az, hogyha én beteszek egy gyomor bélfalat kibélelő számos ilyen anyag van a konvencionális medicinában, amit lehet kapni receptre. De ha én állandóan terhelem, tehát ennek azért hosszú idő kell, hogy begyógyuljon. Tehát ez nem életszerű, hogy az meg fogja tényleg védeni. Hát ha most belegondolunk abba a kémhatásba, amit Ádám mond, tehát akkor ilyenkor nyilván vissza kell venni például a szénsavas üdítőket, nagyon meg kell nézni, hogy semmit ne legyen túl forrón, tehát hogy azért ezek mind ugyanannyira fontosak, és nyilván az a legjobb, ahogy a babáknak volt a hozzátáplálása, hogy egy enyhe előfőzés, pürésítés, hogy minél kevesebb párolt, tehát ami jó is az, hogy le van mondjuk túlmixolva, mert akkor ez a fekélyes állapot sokkal jobban fog tudni gyógyulni. És vissza kell menni ilyen szempontból a legkevésbé irritációt okozó anyagokhoz. Nyilván, ha valaki allergiás, akkor ott az még egy plusz dolog, mert azok sem lehetnek benne ugye azok az anyagok, mert még jobban fogják irritálni. Tehát, hogy ez egy nagyon fegyelmezett dolgot igényel az egyén részéről, de meg lehet belőle gyógyulni.
De hát ez általában egy életmódhoz kötött probléma.
Igen.
És ugye nagyon sokszor azt láttuk, hogy olyan hölgyek panaszkodnak refluxról, akiknél este, amikor elkészíti az ételt és kirakja az asztalra, akkor a családtagok azok mondjuk nem értékelik, vagy mindenbe belekötnek. Nem elég sótlan ez az étel. És akkor a házi asszonynak azonnal összeugrik a gyom. Tehát, hogy ez
meg
egy stressz.
A szíve is összefacsarodik.
És összefacsarodik a szíve, amit egész odáig ő csinált, és a munkája mellett, és a stb. És akkor még ezt se értékeli. És az az ugrás, az a rándulás, az a gyomorrándulás, az valamelyik irányba kényszeríteni fogja azt az ételt, ami benne van. Akkor figyeli a családtagokat, meg csak lopva tud enni szegény, mert közben hoz, meg visz, meg rakodik, és ő kapkodva eszik, akkor azt jelenti, hogy nincs megrágva rendesen a falat. Ha nincs megrágva, akkor hosszabb ideig kell emészteni. Ha hosszabb ideig kell emészteni, több savat igényel. Ha több savat igényel, és én savlekötőt szedek azért, hogy ne legyen, akkor a savlekötő és a sav állandó versenyfutásban lesznek a beleimben. Ugye rövid távon segít, hosszú távon pedig kifejezetten rossz. Ezért a savlekötőknek van.
Elképesztően nem tudjuk, hogy mit csinálunk egymással.
Hát ezek óriási játszmek, és én azt szeretném mondani mindenkinek, hogy tényleg az emésztés tüze, tehát hogy azt azért, ami minket emészt, az ott is problémát fog okozni. Tehát először meg kell azért találni szellemileg is azt, hogy mi az, ami minden nap folyamatosan tényleg újra és újra bennem egy emészthetetlen gondolatot, érzést, érzelmet fog kiváltani, és azzal igenis foglalkozni kell és szükséges.
Azt hiszem, ez egy gyönyörű végszó volt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek a mai beszélgetést is. Kedves hallgatóink, az óra vendége dr. Hauber Emőke és Bódai Ádám volt, a kérdező Sasvári Csilla köszönel, viszont hallásra.